Jó napot kívánok, Godó Krisztián vagyok, az egyetemen tanulok villamosmérnök BSC szakon, és az előadásomban a projektemről szeretnék egy nagy vonalakban egy ismertetőt előadni, egy gyakorlati példán keresztül, ami pedig egy motornak a szimulációja. Az első fontos kérdés, hogy egyáltalán miért használjuk a véges elem módszert, miért jó ez nekünk? Hát a környezetünket nagyon bonyolult differenciál egyenletekkel írjuk le, amiknek a megoldása még egyszerű példák esetén is komoly fejfájást okoz, és analitikus módszerekkel szinte lehetetlen feladat. Erre találták ki a numerikus módszereket, és közöttük az egyik legismertebb a véges elem módszer. Egy termék fejlesztése során nem kell prototípusokat építeni, azokon nem kell méréseket végrehajtani, mindössze a szimulációt kell lefuttatni, és azokon a teszteket elvégezni, így rengeteg időt és pénzt spórolunk meg. És röviden összefoglalom, hogy a következő diákon, hogy kb. Miből áll egy ilyen általános véges elem problémának a megoldása. Most ezeket nem részletezném, inkább a következő diákra térnék ki. Hát a legelső lépés a modell megalkotása. Ugye egy villamos motorról lévén szó, ez nyilván a Maxwell egyenletekből indulunk ki, ami egy nagyon bonyolult egyenletrendszer. Első lépésben megpróbáljuk az ismeretlenek számát lecsökkenteni. Ezekre különböző technikák vannak, ezeket formalizmusoknak hívjuk. Itt most csak a tetején a legnépszerűbbet írtam föl, az A-formalizmust, ezt szeretik legjobban villamosgépek szimulációja során. Ha ez megvan, akkor utána beküldjük ezt a felhőbe, ahol a varázslat megtörténik, és utána kijön az alján ez a két sor, ami megmondja, hogy az egyes elemekre milyen kifejezéssel számítjuk ki az elemmátrixokat és az elemvektorokat. Most az, hogy mi történik a felhőbe, abba egyáltalán nem szeretnék belemenni, mert az nagyon unalmas matematika. Ezután, hogyha ez megvan, a modell, akkor veszünk valamilyen CAD szoftvert, és berajzoljuk a geometriát. Itt most egy 7,5 kW-os aszinkron motornak a geometriája látható, mivel szimmetrikus a feladat, ezért elég csak a negyedét berajzolni. Utána következik a hálózás, itt a jobb oldalon látható. Ez is egy külön tudományterület, amivel nagyon vaskos könyvek foglalkoznak. De annyi a lényeg, hogy az a célunk, hogy minél gyorsabban, minél jobb minőségű hálót készítsünk. Itt összehasonlításképp hoztam egy kinagyított képet a légrés hálóról. A baloldali képen az alap háló látható. Itt a kék és a piros színátmenetek az elemeknek a minőségét jelentik. Törekedni kell a minél jobb elemekre azért, mert a háromszögeket használva a tompa szögek nagyon megnehezítik a megoldó dolgát, és gyakran ez miatt meg se tudjuk oldani a feladatot. Tehát érdemes némi energiát fektetni abba, hogy jó hálót készítsünk el. Ezután következik a megoldás. Hát most a konszolból hoztam egy pár példát, hogy érzékeltessem a problémát, hogy a megoldóknak azért van elég sok beállítható paramétere. Mindegyik egy kicsit kihatással van a másikra, van amelyik jobban, de a szoftverek készítői mellékelnek egy alapbeállítást, ami nagyjából jó bármilyen általános feladat megoldására. Azonban a gyakorlat az azt mutatja, hogy nagyon hamar találunk olyan feladatot, ahol ezek a paraméterekkel nem fogja tudni megoldani a megoldó az adott problémát. De ha ez sikerül, akkor utána következik a posztprocesszálás. És akkor itt szeretnék beszúrni egy keresztkérdést, hogy ez egy olyan feladat, amiben egy négyszög alakú csőben megy egy ellapított vezető, a vezetőre 100 voltot kapcsolunk, a külsejét pedig leföldeljük, és ezt szimuláljuk le, és hogy ki szerint melyik a jó megoldás. Hogy emelje fel a kezét, aki szerint a jobb oldali jó megoldás. Senki? Középső? Középső? És a bal oldali? Jó. A baloldali jó megoldás. Ezzel arra szeretnék rávilágítani, hogy itt jön képbe a posztprocesszálásnál a mérnöki munka és annak a fontossága, ugyanis matematikai szempontból a megoldó mind a három esetben lefutott és jó eredményt adott. És a mérnöknek a feladata ezt eldönteni, hogy ez fizikailag jó-e vagy nem. Ez egy nagyon fontos része a posztprocesszálásnak. A marketingesek ezeket szeretik a legjobban, mert ilyen színes szagos ábrákat lehet készíteni mindenféle prospektusokba. Hát itt a motornak a szimulációs eredményét láthatjuk. Most bizonyítás nélkül szeretném mondani, hogy ez egy jó eredmény. Lehet különféle háromdimenziós ábrákat is készíteni, valamint az eredmények felhasználásával egyéb jellemzőket is kiszámíthatunk, mint például a gépnek a nyomatéka, vagy a fázis áramok. Ezeket aztán tudjuk optimalizálni, kinek mi a célja. Most ezek után ez egy ideális eset, amikor az alapparaméterezéssel a megoldó képes megoldani ezt a feladatot, azonban a gyakorlatban ez általában úgy szokott jönni, hogy amint rákapcsolunk a megoldás gombra, ez jön ki a képernyőn, és igazából ez az egész projektnek az alapja, a gyökere, hogy innen indult az egész, hogy kapunk ilyen nagyjából semmit mondó hibaüzeneteket, mint itt is, és innen nagyon nehéz kitalálni azt, hogy most mi lehet a probléma, hol lehet a baj, mint kéne változtatni, hol kéne változtatni. Ez a kedvencem. És ezt célozná meg a projekt, hogy a véges elem módszernek egy mélyebb rétegét is bemutatja, és ezek alapján sokkal gyorsabban rá lehet jönni, hogy kb. Hol merre lehet a hiba, és azt hol kell, hogyan, milyen módon lehetne esetleg megoldani. És hát ehhez kell egy környezet, hát ehhez természetesen a Python nyelvet választotta, mert gondolom senkinek nem kell ecsetelni, hogy ez az egyik legegyszerűbb nyelv, nagyon könnyen tanulható, és a példák megoldása során sokkal inkább az elmélet megértésére lehet koncentrálni, mint sem a programozási technikákra, vagy a nüanszokra. Most ez a program, ez három részből áll, egy oktató dokumentum sorozatból, amit még nem írtam meg, egy Python nyelven írt példa sorozatból, ahol az elméletet lehet gyakorolni interaktív módon, és a végül egy C++ implementáció, ami egy teljes véges elemprogramot valósít meg kettő dimenzióban, ami az előbb látott motort is meg tudja oldani. És akkor nem is ragoznám tovább a szót, ebből a Jupiterből hoztam egy kis nagyon egyszerű példát, nem túl sok matek van benne, úgyhogy azt próbálom most akkor életre kelteni. Tehát a Jupiter tehát a háttérbe fut egy szerver, amiről semmit nem tudok, de az a lényeg, hogy böngészőben egy ilyen felület tárul elénk. Erről sok minden nem érdemes elmondani, cellákból áll, amit nem látunk.
Most jó?
Tehát cellákból áll, most itt ki van emelve az egyik cella, többféle cella van, a tetején például ez egy ilyen markdown nyelven írt szöveg, azt kirendereli, ezzel lehet ilyen jó tanácsokat, esetleg információkat átadni, és hát ugye játszva tanul az ember, kísérletező tanul az ember, ez egy még az elmélet megértésének a nagyon elején van, ez egy tetszőleges függvény közelítése globális bázis függvényekkel. Most a háttérben remélem már elindult ez a... Nem? De elindult. Tehát akkor annyi a dolgunk mindössze, hogy itt az elején beimportálunk néhány programcsomagot, ezt most egy nagyon nem részletezném. Amíg ez fut, addig akkor elmondom, hogy az lenne a feladat, hogy kitalálunk egy tetszőleges egydimenziós függvényt, és azt megpróbáljuk összerakni másik függvényekből, hogy ez minél jobban közelítse az eredetit. Ez így elég furcsán hangzik, de ez egy nagyon fontos lépése a véges elem módszer megértésének. Az R0-R1-jel kiválasztunk ugye egy dimenzió lévén egy határt, egy tetszőleges határt, én most ezt 0-1 közé választottam. Utána meg kell adni egy függvényt, ez egy egyszerű lambda függvény, ilyen eldobható lambda függvényt használtam, és első körben ezt a függvényt találtam ki. Itt lehet látni, ez egy jó nagy hatványfüggvény, ezt próbáljuk meg közelíteni másik függvényeknek az összegével, amit úgy hívunk, hogy függvénytér. Ez egy ilyen nagyon mágikus név, de igazából semmi extra, csak lista függvényekről. Tehát most itt hatványfüggvényeket választottam, első négyzetes meg köbös függvény, ezek lesznek a úgynevezett bázis függvényeink, és az a lényeg, hogy ezt a függvénytért, ebben a függvénytérben felírhatunk egy tetszőleges valamilyen U függvényt, és az a cél, hogy az U az minél jobban közelítse az F függvényünket. És akkor ezután itt ebben a cellában megtörténik a varázslat, ami ott a felhőben volt, és most egy hibát találtunk. De jó. Oké, és tehát most az történt igazából, hogy létrehoztunk egy nagy egyenletrendszert. Oké, és létrehoztunk egy nagy egyenletrendszert. Ez a felhőbe tartozik, ez a felhő kategóriában, most nem mondanék semmit. És az a lényeg, hogyha ezt megoldjuk, akkor kijön egy vektor, egy C-vektor, és annyi az egész dolgunk, hogy ezt a C-vektort megszorozzuk, ugye elemenként megszorozzuk a bázis függvényekkel, ezeket összeadjuk, és akkor úgy jön ki a megoldásunk. Tehát ez lett a megoldás, ez az U függvényünk, és akkor itt most megnézhetjük, hogy ez mennyire jól közelíti az F függvényt. Hát látható, hogy van vele azért probléma, de próbáljuk meg mondjuk több bázis függvénnyel, mondjuk 10-zel. Akkor ugye ez lesz a függvényterünk, jóval sűrűbb, és ilyenkor ugye az egyenletrendszerünk is jóval nagyobb, amit meg kell oldani, de hát ez még mindig nem vészes. Tehát itt már látható, hogy ez egy egész jó közelítés lesz. Akkor mérhetünk hibát is, az itt lent található, ez az általános négyzetes hibának az átlaga, elég jó közelítés, és igazából az lenne a cél, hogy ez kísérletezéssel meg lehetne tanulni, hogy kb. Mi az, hogy mit várunk el, milyen bemenetre, hogy viselkedik a függvény. De hogyha például megadok egy másikat, mondjuk egy nehezebbet, ez egy logaritmikusos függvény, és mondjuk legyen, mondjuk a hatvány függvények helyett használjunk trigonometrikus függvényeket, színuszt és koszinuszt, de most egyelőre csak színuszt. Akkor itt látható a lent ismét a függvénytér, ebbe keressük a megoldást. És szintén egy pillanat alatt megoldódott a feladat, és ezt kapjuk. És akkor itt el lehet rajta gondolkozni, hogy miért ezt kaptuk. Hát ugye a színusz függvényeknek, ugye, ha megnézzük kicsit följebb, ugye a két végpontban nulla az értékük, tehát bármilyen számmal szorozzuk meg, ugye az nulla lesz. Ezért az ott nem jó közelítés, ezért azt mondom, hogy mondjuk a függvénytérnek csak a fele legyen színuszos, a másik fele meg legyen koszinuszos. Így, akkor így fog kinézni kb. A függvényterünk. És ha most megoldjuk, akkor ezt kapjuk. És ezzel lényegében megvalósítottunk egy Fourier sorfejtést. Azzal, hogy trigonometrikus bázisfüggvényeket használtunk, és ha erre mérünk egy hibát, akkor egy egész jó közelítést kapunk. Nagyjából ennyit szerettem volna.
Köszönöm szépen, esetleg kérdése valakinek? Szeretném megkérdezni, hogy láttam az elején GitHubról töltötted le ezt a kódot, ez esetleg nyilvános?
Igen, nyilvános, de inkább átteszem az egyetemnek a GitLab oldalára.
Ha gondolod, a címét kivetíted, akkor lehet, hogy bele fog kerülni az előadás anyagba, hogyha... Jó, nem, köszönöm.
Inkább akkor írok egy e-mailt, és...
Jó, köszönjük szépen. Akkor egy pár perc. Thank you.